Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, nyitott füllel és nyitott szívvel az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint az megíratott számunkra Ámosz próféta könyvében az 5. fejezet 21. versétől a következőképpen. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy étel áldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lant pengetéseteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ti mindnyájan azt látjátok, hogy én Isten tiszteletet tartok. És bármilyen furcsa, el kell, hogy mondjam, hogy ez nem így van. Ez fordítva van. Az Isten tisztelet tart engem. És ez nem csak rám igaz, hanem mindnyájunkra, templomba járó, hívő, keresztényekre. Az Isten tiszteletek és az ige alkalmak tartanak meg minket. Az, hogy X napon, X időben tartunk Isten tiszteletet, ez egy érthető és világos hirdetés. De ha belegondolunk, akkor tudjuk jól, hogy ez nem egészen fedi a valóságot. Isten az, aki napról napra tart minket, összegyűjt ige alkalmakra minket, és ő van középen. Isten több helyen beszél az emberrel való kapcsolatáról, és több helyen fedezhetjük fel azt a meredek hasonlatot, ami talán kicsit távol áll tőlünk, hogy ő a vőlegény, és a földön élő kereszténység az ő menyasszonya. Tudom, hogy ebbe a képbe egy kicsit bele lehet gubancolódni, és nem is szeretném túlfeszíteni, de eszembe jutott erről egy új szövetségi ige, ami házasság előtt vagy összegubancolódott házasságok kisimítására, egyenesbe hozására adatott, amely így szól, a férfi szeresse feleségét, a feleség pedig tisztelje az ő férjét. Isten ember szeretete, és az ember Isten tisztelete így árulkodik arról, hogy itt valóban egy mély szeretet kapcsolatról van szó, amelynek földi párhuzama lehet egy férfi és egy nő házassága. A mai igéből nagyon furcsa dolgok derülhetnek ki, különösen, hogyha felületesen hallgattuk. Idegen volt számunkra, félelmetes és dörgedelmes, és talán azt gondolhatjuk, hogy ezt az igét nem ugyanaz a Szentlélek ihlette, mint az evangélium vagy a páli levelek vigasztaló üzeneteit. Kicsoda ez az Isten, akit Ámosz profétát ilyen meredek igeversek leírására ihlette? Ugyanaz ő? És akkor itt miért ilyen furcsa, miért ilyen idegen számunkra? Az egész ige üzenetét egy mondatba szeretném összefoglalni. Baj van az Isten tisztelettel. Az Isten tiszteletet, az Isten és az ember kapcsolatát mindig nagyon komoly veszély fenyegette a történelem során. Mindig ugyanaz a veszély fenyegeti a mi kapcsolatunkat Istennel, ami fenyegeti a családi kapcsolatokat is, hogy elfelszínesednek, elhidegülünk egymástól. Van, amikor csak egy leltározásnyi időnk van, hogy hányan vannak most éppen otthon, hány emberre kell főzni, és hány tiszta trikónak kéne lenni holnapra. És maga az ember, az arra éppen nincs időnk. Éppen nincs idő leülni és beszélgetni, felszínesednek a kapcsolataink, és ugyanez a veszély fenyegeti az Istennel való kapcsolatunkat is. Egy picit muszáj megnéznünk a történelmet nem kedvelő emberek számára is, hogy mi volt a helyzet Ámosz próféta korában, és gondolkozzunk el azon, hogy változott-e valami. Ámoszról azt tudhatjuk, hogy ő az első író próféta, egyszerű pásztorember volt, aki pásztorkodásból és füge termesztésből élt, és a ketté szakadt, Izraelre és Júdára szakadt ország idejében volt ő próféta. A korszakról a magyarázatos Bibliában ezt olvastam. Akkoriban virágzott a kereskedelem, az adók és az áru szabad forgalma miatt ömlött a gazdagság mindkét ország részbe. Másrészt romlás jellemezte az országot. A vezető réteg nem akart tudomást venni a fokozódó szegénységről, pedig a szociális bűnök jelezték, hogy a kevesek jólétének színfala mögött megindult már a romlás. Ez a rövid korrajz 2700 éves, de úgy tűnik, hogy nagyon jól tartja magát, úgy tűnik, hogy időről időre aktuális. Minden ország történelmében, minden országnak vannak hullámhegyei és hullámvölgyei a nemzeti történelemben, és bizony magunkra ismerhetünk a korrajz egyes vonásaiban. De mivel az ország ilyen helyzetben volt, talán feltennénk szívesen a kérdést Istennek, és talán Ámosz kortársai is feltették a kérdést, hogy Uram, ha mertek vele így beszélgetni, ahogy mi merünk Istennel, mert szabad nekünk. Uram, hogyha az ország ilyen bajban van, akkor ezt a maradék, kicsinke, vallásos népet, ezt a kis templomos csapatot talán nem kellene így ledorongolnod, akik még tartják az Isten tiszteletet, akik még megszervezik az ünnepeket, és odavonzolják az áldozati állatokat az oltárhoz. Miért bántod őket? Ebből az a gondolkodás látszik, ami bennünk is ott van, hogyha még mi se járunk templomba. Uram, akkor kimarad a te táborodban? Nem félsz, hogy elfogyunk? Úgy tűnhet, és sokszor úgy érezzük, és a múlt heti Isten tisztelet ige hirdetésében is volt erről szó, hogy mi tartjuk fenn az egyházat. És Istenem nagyon vigyáz, és dédelges minket, és dicsérjél, és simogass, mert mi még templomba járunk, és becsülj meg minket. Mintha meg kéne mentenünk az Isten ügyét. Mintha meg kéne védenünk az Istent. És kérnünk kéne őt arra, hogy jaj, Uram, ne hozzál cikis helyzetben, ne hozzál már szégyenbe minket azzal, hogy kemény szavakat használsz. Mintha mi tartanánk fenn az egyházat. Az egyház fenntartói járulék szó is erről árulkodik, hogy befizetjük, hogy fennmaradjon az egyház. Nagyon rossz szó, valamit ki kéne találni ellene. Mert ez így nem igaz. Mert az egyház fenntartói járulékot Isten fizette ki a kereszten. Jézus Krisztus vére volt az egyház fenntartó, az ember fenntartó járulék. De talán még mindig nem tiszta bennünk, hogy miért használ ilyen kemény hangot Isten. Talán nekem az is eszembe jutott, és ehhez már bátorság kell, hogy ezt így megfogalmazzam, hogy milyen furcsa, hogy valaki valamit elrendel, megparancsol, és aztán haragudni kezd arra, aki ugyanazt végrehajtja. Milyen furcsa az a főnök, aki kiad egy parancsot a beosztottjának, és aztán elkezd kiabálni vele, hogyha a beosztott azon fáradozik, hogy ez meglegyen. Milyen furcsa és beperelhető dolog, ha valaki megrendel valamit interneten vagy postai úton, és ha megérkezik, nem veszi át, elfordul tőle, nem kell neki. Talán bennünk emberekben ott van ennek nyomán az a kérdés, hogy Isten elrendelte az Isten tiszteletet, elrendelte a templomi ünnepet, a Biblia órákat már önszorgalomból tartjuk, elrendelte azt is, hogy hogyan folyjon egy Isten tisztelet, milyen színek legyenek a sátortemplomban, majd pedig a salamoni kőtemplomban, milyen színek díszítsék a papiruhákat, mindent pontosan, precízen elrendelt, most pedig elfordult tőle. Nem furcsa? Pedig nekünk tetszene ez az út. Nekünk tulajdonképpen tetszene ez a fajta kapcsolat Istennel, hogy ő elrendel, mi meg megtartjuk. Ezzel komolyabb bajunk nem is lenne, mert mi sem könnyebb, mint egy megrendelést valahogy számon tartani, és minden erőnket bevetve teljesíteni. Bele vagyunk kötöződve születésünktől fogva abba a gondolkodásba, hogy Isten a megrendelő, nekünk teljesíteni kell. Én pici koromban, 3-4 éves lehettem, amikor emlékszem a jelenetre, hogy ettem az ebédemet, és a falon függő feszületnek mindig kínáltam a levesemből. És nagyon nehezen tudtam tudomásul venni gyerek fejjel is, hogy nem kell, hogy nem szabad, jó, nem szabad Jézuskát levessel kínálni. Ez most egy kis kitérő volt, de az emberbe beleszületik az, hogy Jézus a barátom, és aztán a vallási törvények, szabályok, viselkedésformák kiölik ezt belőlünk. Isten megrendel, mi teljesítjük, Isten büntet, mi pedig lehajtott fejjel tűrjük, Isten haragszik, mi pedig bűnbocsánat kérő automatákká válunk. És mi következik ebből? Érzelmileg megfagyunk. Vallásos emberek vagyunk, tartjuk az ünnepet, tartjuk az Isten tiszteletet, tartjuk az otthoni csendességet, tartjuk mi, mint járkáló jégcsapok érzelmileg. Mert belejegesedett az életünk a szabályokba, az Istennel való kapcsolatunk. Nem lelünk igazán örömöd benne, nincs szeretett kapcsolat, nincs tűz, hanem vannak szabályok. Talán még az is bele itta magát a Winchesterünkbe, az az elképzelés, hogy Isten egy bíró, ül egy trónuson, figyeli az életedet, helyesel vagy helytelenít, sárgalapot osz, kiállít vagy pályára küld, bírságol vagy bólogat, és mindezt teljesen szemtelenül, talán egy kis szigorú tekintettel nézi. Ilyen Isten kell az embernek. Mert vannak merev arcú, kitárt markú Isten szobrok, vannak lefizethető Isten pótlékok, akiket hizelgéssel, némi adománnyal, ételajándékokkal le lehet venni, úgymond a talapzatáról, mert szobrokról beszélünk. Ezek emberi találmányok. Az ember találta ki magának az ilyen isteneket. Az ember ilyen istenre vágyik, hogy elmegyek hozzá, és hazamegyek tőle. Hogy adok neki, hogy kapjak, ha pedig kaptam tőle, akkor kifizetem? Tényleg ennyire éretlen lenne az Isten iránti vágyakozásunk? Ennyire gyerekes, nem gyermeki, hanem gyerekes lenne az Istenhez való viszonyulásunk, amely kimerül szabályokban és betartani valókban? Egy nagyon abszurd kis történet kínálkozott most ide, amely egy űrhajósról szól, aki miután 500-szor megkerülte a Földet, visszatért az űrből, megkérdezték tőle, hogy hogy érzi magát. Mire így válaszolt, nagyon fáradt vagyok. Hogy-hogy, kérdezték a társai. Képzelhetitek, hányszor kellett elmondanom a reggeli, déli és esti imákat, amelyeket a vallásom előír. Hát valóban sokszor, ha 500-szor kerülte meg a Földet, de ez az emberi hozzáállás visszaad valamit abból, hogy Isten kiküld minket, hogy rácsodálkozzunk az ő művére, érezteti velünk a szeretetét, azt várja, hogy viszont szeressük, mi meg belebújunk, beletemetkezünk abba, hogy mit vár el tőlünk ő a szigorú ítélőbíró. Az élő Isten nem olyan, amilyenek a vallások elképzelik. Nem kitárt markú, nem merev, nem parancsolgató és szemtelen ítélő bíró. Isten többre vágyik, amikor utánunk nyúl. Amikor utánad és utánam nyúlt, testvérem, és ezt nevezzük mi megtérésnek, azt nem azért tette, hogy az életünket megterhelje még jó néhány paragrafussal, egyházi paragrafussal. Többre vágyik. Rád és rám. Ezek az igének, ennek az igének a szavai, bármilyen kemények, arról árulkodnak, hogy Isten egy szenvedélyes Isten, egy mélyen érző lény. Ismerünk szenvedélyes embereket, és azt tudjuk róluk, hogy az érzelmi skála mindkét irányába szenvedélyesek. Ha negatív érzéseik vannak, akkor úgy fogalmaznak, mint az igében az Úr, gyűlölöm, megvetem, ki nem állhatom, hallani se akarok róla. Ha pozitív érzéseik vannak, akkor jaj, de klassz, akkor gyönyörködik, akkor lelkesedik. Ilyen a mi Istenünk. Szenvedélyes Isten. Itt éppen negatív irányba szenvedélyes, úgy tűnik, mintha minden érzékszerve tiltakozna az ember elrontott vallás gyakorlata ellen. Mintha se látni, se hallani, se szagolni nem akarná azt az Isten tiszteleti gyakorlatot, amelyet akkor művelt és végzett a zsidó nép. És mi csodálkozva nézünk rá, ahogyan a farizeusok csodálkozva néztek talán Jézusra, amikor kizavarta a pénzváltókat és a galambárosokat. Uram, mi a bajod? Nem te parancsoltad? Hát te mondtad, hogy ezt így kell csinálni, nem te rendelted így? Talán valami hiányzik, Istenem. Mondd el, hogy mi? Beépítünk még egy elemet az Isten tiszteleti rendünkbe. Változtatunk a liturgiánkon, modernizáljuk, vagy régiesítjük. Veszünk újfajta színes tólákat, ha neked azt tetszik, Istenem. Vagy minden Isten tiszteleten énekelnek majd a gyerekek, vagy az énekkar. Vagy más színű virágokat teszünk az oltára. Istenem, mindent megteszünk, csak mondd meg, hogy mitől derülnél jókedvre. És szinte hallom az Isten, a szenvedélyes Isten szomorú hangját. Hallgass! Nem érted az egészet. Ne változtass semmit, sőt, ezt is hagyd abba. Vagy legyen az egész életed Isten tisztelet, vagy hagyd abba a 167 óra után ezt a 60 percnyi képmutatást. Képzeljünk el egy férfit, nem nehéz. A férfi testvérek jól emlékeznek arra, amikor nagyon szerelmesek voltak egy lányba. Lehet, hogy azóta már a feleségük, lehet, hogy nem. Tegyük fel, hogy egy férfi nagyon szerelmes egy lányba, és ez a lány hajlandó arra, hogy minden héten egyetlen óra hosszára randevúzzon ezzel a férfivel. Rezzenéstelenül, érzelmek nélkül kibírja a randevú 70 percét, 60 percét, aztán hazamegy. Mit érez egy szenvedélyes férfi? Mit mond? Azt mondja, hogy vagy legyél az enyém mindenestől, vagy hagyjuk ezt a színjátékot, és ne lássalak többé, mert mindkettőnknek jobb, ha nem találkozunk. Nem szeretnék visszaélni azzal a képpel, mert azért némi veszélyt is rejt, hogy Isten a szerelmes Isten, és ő udvarol nekünk. De nem is annyira hamis, mióta olvashattuk a Híd magazinban Fabinyi Tibor tollából a Szerelmes Isten című cikket, vagy megjelent a könyvpiacon a Mennyei lovag regény, ami a kedvenc könyvem jelenleg, ami arról szól, hogy Isten mennyire romantikus, és milyen örömét leli abban, hogy az emberi szíveket meghódítsa. Azóta úgy gondolom, szabad Istenre így gondolni, mint mély érzésű Istenre, aki az emberért tud rajongani, lelkesedni, de a hamis, képmutató emberi vallás gyakorlatokat pedig képes gyűlölni, és képes tőle undorodni. Baj van az Isten tisztelettel. Nem a templomival, nem ezzel itt. Nem fogunk, úgy gondolom, semmin változtatni, legalábbis Pécelen így hirdettem, hogy nem szándékozunk semmin változtatni, mert ez mind miattunk van, és nem Istennek kell ennek így lennie, az is ő kedvéért. Nem a templomi Isten tisztelettel van baj, hanem a a köténykötős Isten tisztelettel, az utcai, a postán sorban állós, a munkahelyi Isten tiszteletünkkel van baj. Azzal, ahogyan kihasználjuk egymást, ahogyan ismeretlenül is megszóljuk egymást, azzal, ahogyan megadóztatjuk egymást lelki értelemben, és elmarad az adóbevallás, és elmarad a bocsánatkérés. Ezzel van baj. Isten szenvedélyes Isten. Azt mondtuk, hogy tud gyűlölni, de a szenvedélyes lény a másik irányba is szenvedélyes, tud rajongani és lelkesedni. Miben gyönyörködjön Isten? Kiben gyönyörködhet Isten? Te és én, testvérem, jó keresztjén módjára megadjuk a rossz választ? Hát bennem biztosan nem. Pedig ez nem igaz. Miért nem? Isten minden teremtményében gyönyörködik. Nem kellene megcéloznod azt az életet, hogy Isten felhőtlenül gyönyörködhessen benned, és ez nem a bűntelen élet. Nem szeretnéd megcélozni azt, hogy Isten kedvét lelje benned? Nem vágysz arra, hogy esténként összekacsints Istennel, és érezd, hogy azt mondja, hogy klassz volt, jó volt? Nem szeretnéd, hogy Isten örömét lelje benned? Hogy te is megmozdulj érzelmileg iránta? És jó legyen az ő munkatársának lenni, és lelkesítő legyen vele élni a hétköznapokat? Igen, tudom, itt jön a másik sztereotíp keresztény válasz. Emberi erőből nem tudunk Istennek tetszeni. Tényleg nem. De ki mondta, hogy csak emberi erőből tetszhetünk? Isten ereje is rendelkezésre áll. Jézus Krisztus földre jött, itt van köztünk, itt van az ő ereje. Mennyire világos, hogyha akarsz, ha lelkesedsz ezért a célért, tudsz Istennek tetszeni. Tud benne gyönyörködni, és te pedig tudsz ő benne gyönyörködni. Jézus Krisztus az etalon, akire azt mondta az atya, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. És ha mi Jézus Krisztus fedezékében vagyunk, ha az ő fénye ránk ragyog, akkor bennünk is gyönyörködik az Isten. És még egy fedezék, ami mögé beszoktunk állni, hogy de hát mi gyarló bűnösök vagyunk. Mi emberek vagyunk, nekünk ennyire telik. Olyan jó lenne, ha ebből is ki tudnánk valahogy vetkőzni. Ez a mi gyarló bűnösök vagyunk, ez nem más, mint egy pocsolya, amiben nagyon szívesen dagonyázik a vallásos ember. Bűnös vagyok, haragszik rám az Isten, lehajtott fejjel és behúzott nyakkal kell élnem, de majd bocsánatot kérek, és a tisztaság tart körülbelül 5 percig, 10 percig úrvacsora után, és újra bűnös vagyok, és újra kezdődik az egész dagonyázás, amikor maszatolom magamat, és maszatoljuk egymást. Bocsánatot kérek, de ez egyfajta víziló életforma, a vízilovakról, akik egyébként a család kedvenc állatai. Tudjuk jól, hogy nagy örömüket lelik abban, hogy úgy forgulódnak egy pocsolyában, amiben nem lehet elsüllyedni. Ezt az életet kínálja nekünk Isten? Nem, hanem másfajta vízről beszél. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Nem pocsolyáról van szó, folyóról és patakról. Isten nem pocsolya mélyítésre hívja el a vallásos embert, nem önmarcangolásra, önbecsmérlésre, hanem talán értik a testvérek a hasonlatot, víziló életformából pisztrángokká szeretne minket változtatni. És hogyha tudjuk, hogy Isten közelében minden kutyából szalonna lesz, akkor hadd variáljam tovább ezt a képet. Jézus Krisztus hatókörében minden vízilóból pisztráng lesz, minden maga köré csavarodott vallásos ember képes lesz megtanulni, a sodrásban élni, a Szentlélek sodrásában, az Isten igéjével átitatva. Képesek leszünk felvenni a sodrás ritmusát, képesek leszünk boldogan engedelmeskedni az Isten indításának, És ha nem indít éppen semmire, akkor meg nem lesz lelki furdalásunk, mert tudjuk, hogy elég hatalmas ahhoz, hogy pöccintsen rajtunk egyet belül is, érzelmileg is, hogyha valamit szeretne tőlünk vagy velünk. Olyan nehéz otthagyni a pocsolyát. Olyan nehéz otthagyni ezt, hogy hát csak ember vagyok, bűnös vagyok, gyarló vagyok, nem tudok emberi erőből semmire jutni. Nagyon bele merültünk mi ebbe. Jézus Krisztus valami mást kínál. Gyere velem, gyere utána, menjünk együtt. És fantasztikus hatása lesz az életednek én általam. Ő fog megtanítani téged a törvény és az igazság folyójának közegében élni, és jól fogod magad érezni az Istennel való szeretet kapcsolatban, és abban, hogy a másik emberrel is megtanulsz szeretetben élni. Fantasztikus ereje volt a tegnapi bibliaiskolának számomra, de ezzel sokan így vagyunk, akik itt ülünk. Egy újfajta fénybe kerültek az emberi kapcsolataink. Szabad megbocsátani. Szabad eldönteni, még a másik ember bocsánat kérése előtt, hogy meg fogok neki bocsátani. Nem kegyet gyakorlok, hanem önmagamat védem a harag és az ellenségeskedés ellen, mert nekem így jó. Én így maradok üde és kiegyensúlyozott. Van egy igeversünk, egy énekversünk, ami ismerős, élő víz az ige árja. Bízd rá magad áldott sodrára, ne reszkess soha magadért. Én nagyon szeretem ezt az éneket, Pécelen nagyon sokszor kitesszük az ének táblára, mert erről van szó. Bízd rá magad a sodrásra. Bízd rá a felelősséget Istenre, hogy mit végezel benned, mit munkál ki benned. Engedd, hogy meghódítson, ahogy egy szerelmes férfi meghódít egy lányt. Isten pontosan ezt akarja veled tenni, hogy szeresd őt. És hogyha a szíved az Úré, ha a hétköznapjaid az Úréi, ha tudsz rá gondolni egy tömött buszon, egy hosszú sorban, a rendelőben, miközben a vizitdíjat fizeted, ha mindenben ott van, akkor meg fog változni az Isten hangneme. És azt fogja mondani, gyönyörködöm ünnepeitekben. Gyönyörködöm azért, mert a szívetek az enyém, mert a hétköznapjaitok az enyém. Ha minden nap az Úré vagy, akkor tetszeni fognak neki az ünnepeid, és tetszeni fognak a harsány, éneklések, a hangos énekari próbák is. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenem, olyan keménynek tűntél ma. El is felejtettük, hogy evangélikus templomban vagyunk. Olyan volt ez, mintha egy zsinagógában lennénk, ahol a törvény az Úr. De köszönjük, hogy szent lelked által megmutattál valamit az igazi arcodból, abból a szenvedélyes ránk vágyódásodból, ahogyan keresel minket, és szeretnéd bennünk is felébreszteni a viszont szeretetet. Ezért most szeretnénk rá bízni magunkat arra a sodrásra, amelybe hívsz minket. Szeretnénk elhagyni az önkárhoztatást, szeretnénk elhagyni a pocsolyáinkat, amik olyan kényelmesek voltak, és bármi áron, de téged követni. Amen.